Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a Reggeli Monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a KKV-k finanszírozásáról és a karácsonyi vásárlásról. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Soha nem állt rendelkezésre annyi támogatott hitel a kis- és középvállalkozások számára, mint most. A Credit Expert pénzügyi közvetítő vezérigazgatója szerint azonban a vállalkozások jelentős része mégis a bankhitelekkel akarja megvalósítani terveit. Viszont ezek a cégek sokszor a szigorú banki kockázatkezelés miatt nem finanszírozhatóak, és ez, valamint az információs hátrány továbbra is gátat szab a növekedésüknek. Márton Zoltán arról is beszélt, hogy miért érdemes akár kezdő vállalkozásoknak is a Széchenyi Mikrohitel Max Plus segítségével megvalósítani beruházásaikat. Lakatos László interjúja.
Most már biztos, hogy 100-ról 150 millió forintra emelkedett a Széchenyi Mikrohitel Max Plus keretében folyosítható államilag támogatott beruházási hitel maximuma. Mekkora igény van erre a vállalkozások részéről?
Nagy igény mutatkozik, legalábbis amit mi tapasztalunk így az ügyfelek oldaláról. Én azt gondolom egyébként a valós igény még ennél is nagyobb. Amilyen termékről beszél, ugyanis ez egy eléggé marginálisan elérhető termék már, ami az információkat illeti. Az ügyfelek általában klasszikus kereskedelmi bankoknál keresik a beruházásaiknak a finanszírozásának a megoldását. Ez pedig egy nem banki termék, de a KAVOSZ, tehát a Széchenyi termékcsalába tartozik, azaz pénzügyi változásoknál igényelhető, ezért sokkal kevesebben érnek el információs szinten ez a termékhez, mint amennyire egyébként valóságban is igény lenne rá.
Egyébként annak mi az oka, hogy nincs erről információ, hiszen azért legalábbis én ahány vállalkozóval beszéltem eddig, ha pénzre van szüksége, hát a hegyeket megmozgatja, és akkor mégsem, vagy jobban reklámoznak, vagy többet költenek promócióra a bankok?
Én azt gondolom, ez több szempont szerint is vizsgálható kérdés. Először is, ha ugye klasszikus vállalkozói fejjel gondolkozom, akkor nyilván az ember, hogyha először finanszírozás van szükség, akkor saját bankjához fordul. Az emberek fejében, amikor hitelről van szó, akkor ők a bankokat látják csak maguk előtt, és ez egyébként teljesen jól is van így, de emellett egyébként érdemes lenne kiterjeszteni a gondolkozásokat. A KAVOSZ honlapján egyébként teljesen elérhető a terméknek a tájékoztatója, meg ugye a bemutatása is. A másik oldal pedig, amit én látok, az általánosságban az információ hiányról beszélünk egy kicsikét a piacon, főleg a vállalati hitelpiacon. Én azt gondolom, hogy az ügyfelek kevésbé fordulnak tanácsadókhoz, mint amennyire adott esetben erre szükségük lenne, illetve a tanácsadók sem feltétlenül ismerik ezt a terméket kellő alapossággal.
Pedig azért mondjuk 150 millió forint, most, hogy így megemelkedett a limit, az nem lehet kevés. Persze ez vállalkozás mérettől függ, hogy ez mennyit jelent, de hát azt gondolná az ember, hogy egy ilyen tipikus KKV vállalatnál ez egy jelentős összeg lehet. Egyébként mit jelent ez a limitemelés, ami most lezajlott? Tehát ez valóban egy jelentős emelés? Mert hát kívülről nézve magánszemélyként ez elég sok pénznek tűnik.
Igen, ez a vállalkozások döntő többsége számára egy valós és kézzelfogható segítséget jelent. Már amennyiben beruházni szeretnének. Ez nagyon fontos, hogy egy beruházási hitel, tehát nem szabadon felhasználható termékről beszélünk. A másik pedig, ami a limitnek az emelését illeti, ennek több oka is volt, ugye a hitelek, a finanszírozások többsége az ingatlan beruházáshoz kapcsolódott, és egyszerűen az ingatlan piac legyorsulta a hitel, tehát lényegében olyan mértékben nőttek az árak, amivel szükségszerű volt lépést tartani a finanszírozásnak, hogy gyakorlatilag egy átlagos méretű ingatlanhoz, egy átlagos vállalkozás hozzájuthasson ebből a finanszírozásból.
Mennyire népszerűek manapság az ilyen finanszírozások? Már itt arra gondolok, hogy most ugye gazdasági lassulásról esik szó, piaci bizonytalanságokról, ugye az exportpiacok is gyengélkedtek az elmúlt időszakban. Lehet, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy nem annyira keresgélnek kifejezetten beruházási hitelt a vállalkozók?
Minden bizonyal ez is közel játszik, igen, tehát természetesen mi is érzékeljük, hogy az ügyfelek egy része egy picit bizonytalanabbá vált már, ami a beruházását illeti, tehát sokkal több ügyfél gondolkodik azon, hogy a beruházást elhalassza-e, illetve egyáltalán megvalósítsa-e. Mi ettől azt tapasztaljuk egyébként, hogy jelentős érdeklődés mutatkozik a termék iránt, Nyilván, hogyha mindenki beruházta, akkor az értelemszerűen sokkal nagyobb érdeklődés jelentene. A másik pedig, amit a vállalkozásoknak így zárójelben szeretnék üzenni, hogy talán soha ennyi beruházásra támogatott hitellehetőség nem volt eddig, mint ami most rendelkezésre áll. Tehát én azt gondolom, hogy óriási a merítés is, amiből a vállalkozások egyébként válogathatnak, tehát lehet picit túl nagy választék is, egy picit elbizonyíthatja a vállalkozásokat. De visszatérve a másik részéhez a kérdésének, igen, tehát van egyfajta bizonytalanság is az ügyfelek fejében. Mi azt tapasztaljuk, hogy azért, aki egy picit is elkezd gondolkozni beruházáson, és ezzel a termékkel találkozik, azért általában megvalósítja a beruházást részéről.
Te említette, hogy most kivételesen sok támogatott hitel elérhető a vállalkozók számára. Ez azt jelenti, hogy akár párhuzamosan is felhasználhatók ezek, hiszen azért nem mindegyiket igen. lehet ugyanarra a célra felhasználni, viszont talán, ha minden célra lehet valamennyi hitelhez hozzájutni, akkor egy ilyen nagyon komoly finanszírozási láb felépülhetne. A kérdés csak az, hogy ugye itt mindig ott van a félelem, hogy meg lehet-e termelni, mert ez egy hitel azért, még akkor is a kedvező a kamatozása, ez azért vissza kell fizetni.
Így van, és ez nagyon, nagyon köszönöm, hogy ezt így különbe hozta a beszélgetésbe. Igen, tehát mi minden ügyfelet kellő óvatosságra is ösztönzünk egy utat, tehát természetesen ezek egy 10, tehát a beruházási hiteleket, hogyha nézzük, ezek 10 éves futamidejű finanszírozások, tehát nyilván egy lakossági, nem tudom, 20-25 éves futamidőhöz képest jelentősen magasabb törlesztő részletet eredményeznek, tehát valóban kellő körültekintéssel kell egyébként ezeket felvenni és igénybe venni. De épp a támogatott kamatozási kategória az, ami könnyebben kitermelhetővé teszi ezeket a finanszírozásokat, hiszen a 3%-os kamat az gyakorlatilag egy nagyon-nagyon alacsony és kedvező finanszírozási költség, vagy tőkeköltség végül is, hogyha így nézzük.
Akkor beszéljünk arról, hogy milyen lehetőségeket tartogat a Széchenyi Beruházási Hitel Max Plus.
Gyakorlatilag a Széchenyi Mikrohitel Max Plus, amiről most beszéltünk, ez a 150 millió forintig elérhető finanszírozás, az lényegében bármilyen beruházáshoz kapcsolódó finanszírozási élethelyzetet tud kezelni, legyen a szó akár ingatlan vásárlásról, fejlesztésről, tárgyi eszköz beszerzésről, akár még speciálisabb finanszírozási igényt is ki lehet szolgálni, úgy, mint mondjuk immateriális javak, tehát mondjuk szoftver beszerzését is lehet ebből finanszírozni. Tehát lényegében bármire felhasználható, hogyha vállalkozásnak van egy konkrét elképzelése arra, hogy milyen beruházást szeret megvalósítani.
És érdemes összehasonlítani, hogy az elején említette, hogy a számlavezető bankok azért olyan szempontból előnyben vannak, hiszen ők ismerik az ügyfelet, tehát valószínű, hogy a vállalkozók azt gondolják, hogy ott érdemes először sorbálni egy hitelért, hiszen talán egyszerűbb vagy gyorsabb elbírálásban lehet részük, és talán sokat számít az is, hogy hány éve mekkora bevétellel működnek. Mitől működhet jobban egyébként egy mikrohitel, mint a klasszikus beruházási hitel?
A mikrohitel kifejezetten azokat a vállalkozásokat hivatott támogatni elsősorban, akik egyébként valamilyen okból kiesnek a banki bírálati rendszerekből, valamiért nem alkalmasak a banki finanszírozásokhoz, nem azt jelenti, hogy hitelképtelenek, azt jelenti, hogy a bankok számára nem, vagy nehezebben finanszírozhatóak lennének.
Ez azt is jelenteti, hogy akár vonal alattinak számítanak, tehát mondjuk nem elég nagy biznisz kitenni ennyi pénzt, mert igen. sok munka van vele?
Igen, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag akkor is kapnak finanszírozást, hogyha a banki árbevétel szempontok szerint egyébként, ahogy ön mondta, vonal alatt, vagy a radar alatt repülnének. Ugye a bankok óvatatlanul is, hogyha ilyen típusú mikro- és kisvállalkozásokat finanszíroznak, ők nem tudnak másból kiindulni, mint a vállalkozásnak az árbevétele. És ahhoz viszonyítottan határozzák meg az adható finanszírozás maximumát. Ezzel szemben a mikrohitel az nem a vállalkozás árbevételéhez igazítottan kerül meghatározásra, hanem a beruházásnak az összegéhez és a fedezettséghez igazítottan, tehát egyfajta beruházási, tehát üzleti típusú finanszírozás, vagy projekt jellegének is lehetne akár kis túlzással nevezni, tehát ez sokkal inkább a beruházás tárgyát vizsgálja, a vállalkozásnak a meglévő önerejét, nem pedig azt, hogy pontosan mekkora árbevétele volt az előző lezárt évben ennek a vállalkozásnak. Tehát igen, ez kvázi radar alatt működő, vagy a bankok számára kevésbé finanszírozható vállalkozásoknak is tökéletes hiteltípus lehet. És nagyon fontos hozzátenni, hogy ez a két termék, tehát a banki és a mikrohitel egymás mellett is értelmezhető finanszírozások, tehát gyakorlatilag ez a mikrohitel, amiről beszéltünk, ez picit a banki hiteleknek az előszobájának is akár tekinthető. Ugye azok a vállalkozások, amelyek még nem bankképesek, de hosszú távon egyébként azzá válnak, ez az első kezdeti finanszírozásuk számára egy most finanszírozási helyzetükben egy nagy segítség, később pedig majd a bankok átveszik a stafétát a pénzügyi vállalkozásokról. Tehát én nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a mikrohitel az nem a banki hitelezés ellenében, hanem mellette hivatott működni.
És mi minden kell ahhoz, hogy hozzá lehessen jutni egy ilyen támogatott Széchenyi Mikrohitel Max Plus hitelhez, és akár 150 millió forinthoz is?
Hát először is nagyon fontos, hogy a vállalkozásnak legyen egy teljes lezárt üzleti éve, tehát az azt jelenti, hogy legalább egy teljes éve működjön. Ezen kívül rendelkezzen megfelelő önerővel, illetve elég konkrét, határozott hitelelképzeléssel, amire fel szeretné használni. Ezen kívül persze a könyvelésnek a minősége is kiemelten fontos, de talán azt mondhatom, hogy itt egy viszonylag rugalmasabb finanszírozásról tudunk beszélni.
Mennyire fontos egy üzleti terv ehhez a hitelhez?
Érdekes ez a kérdés, mert valójában szükséges üzleti terv, én inkább üzleti elképzelésnek mondanám, tehát ez egy kicsit ilyen dinamikus beszélgetésként fogható fel, tehát nem elsősorban számszaki oldalára kíváncsiak finanszírozók a vállalkozás üzleti elképzelésének, hanem konkrétan arra, hogy hogyan képzeli el ezt a beruházást, és miből kívánja visszafizetni. Tehát ugye egy üzleti terv az egy papírra fektetett elképzelés, ez pedig itt lehetőség nyílik szóban elmondani, és sokkal fontosabb is, mert lényegében itt terül ki az, hogy a vállalkozásnak tényleg mennyire konkrét, és mennyire hatékony elképzelése van már, ami az üzletmenetét illeti.
A Credit Expert pénzügyi közvetítő vezérigazgatójával, Márton Zoltánnal Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Hogyan lehet megúszni a karácsonyi vásárlást bosszúságok nélkül? Miért fontos tudatosan vásárolni? Hogyan lehet biztonságosan tájékozódni az üzletekről? Ezekre kerestük a válaszokat a Fogyasztóvédelmi Szervezetek Országos Szövetségének szóvivőjével. Szerinte ugyanis sok éves tapasztalat, hogy a karácsonyi vásárlás hullámban az emberek inkább impulzus vásárlásokat folytatnak, pedig ha előre terveznének és tudatosan keresnének, a panaszok többsége megelőzhető lenne. Kispál Editet Kovács Gergő kérdezte.
Már hetek óta tart a karácsonyi vásárlás hullám, ahol azért nem szokatlan a kapkodás, de hogyan kerülhető el, hogy ne panaszkodás legyen a karácsonyi vásárlásoknak a vége? Milyen tudatos döntéseket javasolnak, milyen döntéseket kellene meghozni a fogyasztóknak?
Mindenképpen érdemes lenne nem az utolsó pillanatra hagyni ezeket a vásárlásokat, hanem valóban egy kis időt hagyni magunknak, hogy utána tudjunk nézni az adott termékeknek, a minőségüknek, a különböző helyeken elérhető vételáruknak, és akkor már rögtön egy tudatosabb döntést tudnánk hozni, és nem az lenne, hogy ne az utolsó pillanatban rá kell kattintani még valamire, mert hogy valamit még vásárolni kell.
Milyen trükkök azok, amikre nagyon oda kell figyelni, amikkel könnyen el lehet hasalni, könnyen be lehet dőlni, például az online vásárlásoknál vagy a webáruházaknál?
Igen, leginkább ott találkozunk ilyen vásárlás ösztönző trükkökkel, ilyen például a különböző ilyen visszaszámlálóknak az alkalmazása, amiből az derülhet ki a vásárlók számára, hogy már csak pár darab van az adott termékből, vagy azon a vételáron már csak egy óráig, vagy két óráig, vagy csak aznap lehet megvásárolni. Ezek általában nem fedik a valóságot, tehát a következő nap is ugyanúgy ott lesznek ezek a termékek, nem kell ezeknek bedőlni, nyugodtan nézzük meg más webáruháznál, más internetes áruházban, illetve a különböző árösszehasonlító oldalakat is érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni, és akkor ki fog derülni, hogy hol mennyiért és hány darab van még, amiből lehet válogatni.
Meg hát egy webáruháznál, amikor vásárolunk, legyünk őszinték, a legtöbb ember nem olvassa el például a szerződési feltételeket. Mitől lesz gyanús, hogy átver egy oldal, vagy hogy nem megbízható onnan rendelni?
A jogszabály egy nagyon hosszú felsorolást ad, hogy miről kell minket tájékoztatni egy webáruháznak, ez egyébként egy által dupla végterjedő felsorolás, tehát valóban ezt mi vásárlók nem szoktuk végigolvasni, hogy ezek mind megvannak-e a webáruházban. Azt viszont mindenképpen meg kellene nézni, hogy akár a kapcsolatfülnél, akár az általános szerződési feltételek legelején szerepel, hogy egyáltalán kitől fogunk vásárolni, ki üzemelteti azt a webáruházat. Egy cégnév, egy céghelycím, egy adószám. Ha ilyeneket nem találunk, akkor semmiképpen se vásároljunk arról az oldalról, mert ha bármi problémánk van, nem tetszik a termék, vagy nem jó a minősége, szeretnénk elállni a szerződéstől, visszaküldeni a terméket, nem fogjuk tudni ezt kinek bejelenteni, vagy hova visszaküldeni a terméket. Tehát ez az első, amit tényleg minden egyes alkalommal meg kellene nézni, hogy a webáruházban vásárolunk, hogy tényleg kitől vásárolunk, Ez azért is nagyon fontos, mert főleg a közösségi oldalakon felugró hirdetések, azok nagyon hasonlítanak egy-egy nagy márkának a nevéhez, vagy annak a webáruháznak a címéhez, de nem oda fognak minket elnavigálni, hanem teljesen más oldalakra, és nem attól a márkától fogunk vásárolni.
Tehát itt most nagyon arra koncentrálódtunk, hogy mindenki otthon ül és onnan rendel online, de ezeket ki lehet küszöbölni, gondolom, azzal is, hogyha inkább személyesen megyünk el az üzletekbe, hát már ahol ez lehetséges egyáltalán.
Igen, a személyes vásárlásnál is azért vannak dolgok, amire oda kellene figyelni, tehát attól még, hogy látunk egy üzletben egy akciótáblát, egy akciós feliratot, nem biztos, hogy mondjuk a másik üzletben akció nélkül nem tudjuk esetleg olcsóbban megvásárolni azt a terméket. Tehát ezért is érdemes egy picit utána járni a dolgoknak, és akkor talán pénztárcabarát módon tudjuk megoldani ezeket a vásárlásokat.
Ezeket az impulzusból történő vásárlásokat, ezeket hogyan lehet elkerülni? Mert azért a mai világ ez nagyon nehéz, tehát ha belegondolunk, hogy a közösségi oldalak hirdetései is mind erre ösztönöznek, fókuszálnak, tehát hogy lehet ezt hatékonyan csinálni?
Nagyon nehéz önmérsékletet tanúsítani, ez valóban így van. Igazából, hogyha tényleg eldöntöttük már, hogy szükségünk van egy adott termékre, akkor pont így az internetes keresőket használva pillanatok alatt utána lehet nézni, hogy akkor tényleg hol mennyibe kerül ez a termék, hogy hol milyen leírást adnak róla, hiszen elképzelhető, hogy azért van árkülönbség, mert egy kicsit a minősége más, vagy egy szolgáltatás mellé mondjuk más kínálnak még pluszba, és amiatt tér el az ár. Tehát ezeknek érdemes egy kicsit utána nézni. Ez nem vesz el sok időt, tehát pár perc alatt ezeket meg lehet nézni. Azt az önmérsékletet tudnunk kell tanúsítani, hogy ne kattintsunk azonnal a kosárra, amikor meglátunk egy terméket, hanem egy picit várjunk, és mondjuk másnap vásároljunk, addigra talán leüleszik, hogy biztos, hogy szükségünk van-e arra a termékre, és hogy hol érdemes ezt megvásárolni.
Beszéltünk itt a vásárlói oldalról, de általában nagy a roham az ünnepek előtt, ezért gondolom nem csak a fogyasztók, hanem az üzletek és a webáruházak részéről is előfordul, hogy egyszerűen ők is hibáznak egy-egy csomag összerakásánál, vagy egy rendelés összeállításánál, de aztán lehet, hogy ez egyébként meg a ritkább eset.
Biztos, hogy előfordul, mert ugye arra nagyon fel kell készülnie mindenkinek, hogy ilyenkor karácsony előtt mi az utolsó időpont, amikor a leadott rendelés még valóban várhatóan kiszállításra kerül karácsonyig, tehát azért érdemes ezt is figyelembe venni. Ugyanakkor az is sok éves tapasztalat, hogy nem feltétlenül a karácsony előtt közvetlen megelőző leárazások érdemes vásárolni, hanem akár már korábban, novemberben, vagy vannak olyan termékek, amiket meg kifejezetten karácsony után, mondjuk januárban lehet akár téláron megvásárolni. Hát azért hosszú távon lehet, hogy érdemes ilyenben is gondolkodni, hogy akkor, ha egy nagyobb értékű kicsiket szeretne például venni valaki, akkor lehet, hogy akár hónapokig érdemes figyelni ezeket az oldalakat, és akkor megvásárolni, amikor valóban a legolcsóbb.
A Fogyasztóvédelmi Szervezetek Országos Szövetségének szóvivőjével, Kispál Edittel, Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk, a hírek után pedig már közelebb a matematikához. Maradjanak velünk itt a Trend